Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Törtöki adásunk tartalmából. Nyári tábor gyerekeknek a vatikáni kertekben. Besere Ráj pátriárka, az ENSZ biztosítson semleges státuszt Libanonnak. Az Afrikai Egyház augusztus 2-án ünnepli a Szekám napját. Portugália. A Frea Mundei templom az egyházi építészet nemzetközi díjának egyik döntőse. Isten kíméletes és igazságos. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
Nyári tábor gyerekeknek a vatikáni kertekben. Estate ragazzi, ifjúsági nyár névre hallgat a tábor, mely júliusban szabadidős sporttevékenységgel és imával várja az 5 és 14 év közötti fiatalokat a Vatikánba. Az olasz plébániák ifjúsági központjához hasonlóan létrejött kezdeményezés a koronavírus ellenes intézkedések betartásával működik, nagy sikerrel. A 6. pálterem és a vatikáni kertek adják a festői helyszínt a táborhoz, melyet Vatikánváros állam kormányzósága szervezett Ferenc pápa szándékára a szentszéki alkalmazottak gyerekeinek. A szórakozás és a nevelés jegyében zajló kezdeményezés koordinátora, Franco Fontana atya, a Vatikáni Csendőrség és a Vatikáni Múzeum lelkésze rádiónknak nyilatkozva aláhúzta.
L'idea è quella di dare l'opportunità di poter vivere in serenità anche questo periodo estivo.
Lehetőséget akarnak adni a gyerekeknek és a fiataloknak, hogy felhőtlenül éljék meg a nyári időszakot. Az ifjúsági nyár projektet a szalíziakkal karöltve egy Mindenki Együtt Ünnepel nevű egyesület vezeti, akik Rómában napközis táborokat működtetnek. Nevelési módszerük a testmozgásra épül, mely Vatikán városállam különböző helyszínein zajlik. Ahogy Don Fontana elmondta, a 6. pálteremben felfújható játszóvárakat is elhelyeztek, illetve kispályás foci, pingpong és csocsóasztal várja a gyerekeket. A 6. pálterem előcsarnoka pedig napközben étkezővé alakul, reggelit, ebédet és uzsonnát kapnak itt a táborozók. Szintén rendkívüli helyszín a vatikáni kertek, ahol a fiatalok sétálnak és piknikeznek. A Vatikáni Múzeumhoz közel pedig több úszómedencét is felállítottak. Vatikánváros tehát idén júliusban kissé a szalíziak plébániai ifjúsági központjaira hajaz Boszkó Szent János tanítása nyomán. Sok gyerek kérdi tőlünk, hogy vajon Ferenc pápa meglátogatja őket, mesélte Fontana atya. Ilyenkor azt szoktam nekik mondani, hogy mi nála vagyunk vendégségben, tehát amikor akar, meglátogathat, akár váratlanul is, mi mindig készen állunk. Valamennyi tevékenységet az egészségügyi normák betartásával végezzük, emelte ki Marco Majocci, az ifjúsági nyár szervezője. A legszebb dolog, amikor a nap végén látjuk a gyerekek mosolyát. Az arcukon ragyogó boldogság kárpótol minden nap közbeni erőfeszítésért. Ferenc pápa több ízben nevezte a sportot nevelési tapasztalatnak. 2015. május 8-án az Olasz Tenisz Szövetséghez fordulva elmondta. Három út, három alappillér létezik a gyerekek és fiatalok számára. Az iskolai és családi nevelés, a sport és a munka. Erre a három pillérre támaszkodva egészségesen növekednek. Amikor mindhárom megvan, iskola, sport és munka, akkor adottak a feltételek egy teljes és hiteles élet kifejlesztésére, és elkerülhetők azok a függőségek, amelyek megmérgezik és tönkreteszik az életet. A pápa 5 évvel ezelőtt az egyházzal kapcsolatban így fogalmazott. Az egyház azért érdeklődik a sport iránt, mert a szívén viseli az embert a maga teljességében, és elismeri, hogy a testmozgás meghatározó a személyiség fejlődésére, az emberi kapcsolatokra és a lelkiségre nézve egyaránt.
Besarárái pátriárka, az ENSZ biztosítson semleges státuszt Libanonnak. Libanonban folytatódnak a tüntetések a magas árak és a korrupció ellen a járvány által súlyosbított válsághelyzetben. A nemzetközi közösség nem válaszol megfelelően Beirut segítségkérésére, és aggodalommal figyeli az Irán barát síita kormány jelenlétét, hangsúlyozza Beshara Butros-Rai bíboros, a maroniták antiochiai pátriárkája a Vatikáni Rádiónak adott interjújában. A főpásztor javaslata, hogy az ENSZ szavazzon semleges státuszt Libanonnak. Libanon hónapok óta súlyos társadalmi, gazdasági és politikai válságot él át, amelyet tovább nehezít a vírusjárvány. A két éves politikai és intézményi patthelyzet után létrejött kormányt erős kritika éri sok irányból. Tovább folytatódnak a tüntetések a drágaság és a korrupció ellen. A lakosság nagy része éhezik, erősíti meg a maronita pátriárka az interjújában. Fordulatra van szükség, hogy a nemzetközi közösség válaszoljon Libanon segítség kérésére.
La crisi politica ha generato la crisi economica, finanziaria e sociale.
A politikai válság gazdasági és társadalmi nehézségeket eredményezett. A libanoni parlamentben erős a megosztottság, amely a Hezbollah Irán barát síita csoport jelenlétének köszönhető, mert mélyen érintett a környező országok nemzetközi kérdéseiben. Ez a helyzet a lakosság éhezését idézte elő. Az egyház, a Caritas és a humanitárius szervezetek nagyon aktívak a közel 50%-os munkanélküliség láttán. Minden területen nagy szükség van a segítségre, de mielőtt a nemzetközi közösség Libanon támogatására sietne, a politikai kérdések és a reform megoldását kéri. Jelenleg a kormány cselekvését akadályozza, a hatalmas belső ellentét mutat rá Rai pátriárka. E nehézségek láttán kézenfekvő lenne az ENSZ-hez fordulni, hogy nyilvánítsa Libanont semleges országnak. A semleges státusz melletti döntés feloldaná a nemzetközi közösség megtorpanását és várakozását. A mostani helyzetben Libanon sokfelekezetű intézményi felépítése jelenti a biztosítékot a békés együttélésre és a párbeszédre. A maronita keresztények, a szunniták és a síiták meghatározott szereppel rendelkeznek az elnökségben, a kormányban és a parlamentben. A hatalom és a kormányzás felelősségének megosztása hatékony garanciát jelent bármilyen súrlódás esetén. Ellenkező esetben nem lett volna lehetséges, hogy egy több mint 4 millió lakosú ország be tudjon fogadni palesztinokat és 2 millió szíriai menekültet, akik a háború elől menekülnek. Természetesen nem egyszerű egy ilyen helyzet kezelése, állapítja meg Beshara Rai bíboros. Az ideális megoldás az lenne, ha a menekültek visszatérnének országaikba, de amíg háború folyik, ez lehetetlen. Meg kell menteni ezt a befogadó országot, és a semleges státusz a megoldás a súlyos problémákra, amelyekkel jelenleg Libanon küzd, zárja interjúját a maroniták antiochiai pátriárkája.
Az Afrikai Egyház augusztus 2-án ünnepli a Szekám napját. Az Afrikai és Madagaszkári Püspöki Konferenciák szimpóziuma, rövidítve Szekám, augusztus 2-án tartja következő ülését. A szervezet küldetése, hogy megőrizzék és előmozdítsák a testvéri szeretet közösséget és az egyes afrikai püspöki konferenciák együttműködését, főként az evangelizálás, az igazságosság és béke, valamint az ökumenikus és vallásközi párbeszéd terén. Megismertetni az afrikai katolikusokkal a Szekám történetét, szervezetét és küldetését, imádkozni a világegyházért és azon belül is Afrikáért. Ez a célja az augusztus 2-ára meghirdetett napnak. 2014-ben hozták létre a Szekám napját a szervezet fennállásának 45. évfordulója alkalmából. Az afrikai és madagaszkári püspöki konferenciák szimpóziuma 37 nemzeti püspöki konferenciát és 8 regionális konferenciát gyűjt magába. Rendszerint július 29-én, vagy az ahhoz legközelebb eső vasárnap tartják. A szimpózium tavaly ünnepelte aranyjubileumát. Akkor Ferenc pápa üzenetben köszöntötte őket. Kiemelte az elmúlt években folytatott értékes szolgálatukat, melyel az egész afrikai földrészt segítik. A SZECAM 1969-ben alakult, és hatodik Pál pápa avatta föl abban az esztendőben ugandai lelkipásztori látogatása alkalmával. Ez volt az első eset, hogy egy pápa Afrikában járt. Az elképzelés egy kontinentális szervezet létrehozására, mely képes az afrikai egyház küldetését egységben szemlélni, közvetlenül a II. Vatikáni zsinat után érlelődött meg. Az afrikai püspökök ugyanis közösen akartak cselekedni, túllépve a nyelvi, történelmi és kulturális különbözőségeken.
Portugália. A Freamundei templom az egyházi építészet nemzetközi díjának egyik döntőse. A Naptestvér elnevezésű egyházi építészet nemzetközi díjának 10 döntőbe jutott jelöltje között van a portugáliai Freamunde új temploma, amely az isteni megváltó nevet viseli. A döntőbe jutott portugál templom fehér színű és egyszerű négyszögletes struktúrájú, az épület homlokzatán egy hatalmas kereszt látható. Manuel Luis de Brito atya, a templom plébánosa, örömének adott hangot a jelölés kapcsán az Eklézia hírügynökségnek adott interjújában. Elmondta, hogy a templom nem csak építészeti szinten, hanem liturgikus szempontból is magas színvonalú. Az egész világról 114 projektet jelöltek a nemzetközi díjra 33 országból. Ezek közül az első 10-be bekerülni már hatalmas elismerést jelent, fogalmazott a plébános. A templom Pacos de Ferreira településen található a Portói Egyházmegyében. 2019. december 1-én szentelték fel az alkotást, amelyet Vitor Leal Barros építész tervezett. Nagyon sajátos a világítási rendszere, amely az átláthatóság játékára alapul. Az istentiszteleti hely falai üvegből vannak. Ez a transzcendenciára emlékeztet, és a világ felé nyitott egyház jelképe, amely kilép önmagából, ahogy Ferenc pápa kéri, jellemezte a templomot a plébános. A szentségtartó és az oltár fehér márványból készült, amely a folytonosság gondolatát tükrözi, és nincs távolság a szentély és a közösség között, amely a szeretett közösségben lévő egyház elképzelését idézi fel. Az új templom 2,5 millió euróba került, és magánszemélyek adományából vásárolt területen épült, 600 személy befogadására alkalmas. A sekrestye és a ravatalozó mellett egy multifunkcionális előadóteremmel is rendelkezik. Isten kíméletes és igazságos, hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését az évközi 16. vasárnapra.
Vasárnapi olvasmányunk a bölcsesség könyvéből való. Elmélkedés Isten kíméletes hatalmán. Az elmélkedés sajátos, vallásos jellegű kifejezés. Olyan meggondolást, megfontolást jelent, amelyben egyszerre valóban gondolkodunk, és közben hagyjuk, sőt kérjük is, hogy Isten vezesse és világosítsa meg a gondolkodásunkat. Az elmélkedés könnyen változik tényleges imádsággá, vagyis Isten szólító beszéddé. Az emberi szellem ilyenkor nyílik a legtágasabbra. Egyszerre tekint Istenre és önmagára, a teremtetlen és a teremtett valóságra. Egyszerre aktív és passzív, vagyis a legteljesebben cselekvő és a legteljesebben befogadó. Egyszerre kapaszkodik a régtől fogva megismert, vagy régebben megtapasztalt valóságba. Ugyanakkor éppen annak tényleges és múltbeli valóságában sajátos bizonyossággal ismeri meg a mindenkorit és a jövendőt is. Az elmélkedésnek ez a formája egyszerre tart a cselekvés, illetve a befogadás felé. A cselekvésre úgy indít, hogy az emberi lény legbelsejét érinti, azt a pontot, ahol szabad szükségszerűséggel választani akarjuk azt, amit jónak ismertünk fel. Itt olyan mélyen változtat meg a jó, hogy szinte csak később vesszük észre, ahogy egyes döntéseinkben is eszerint cselekszünk. A befogadásra viszont azzal biztat, hogy Isten jelenlétének és cselekvésének mindent átható valóságát mutatja, sőt csodálja nagy bizalommal. S valóban éppen ezzel az örömteli csodálkozással és nyitottsággal nyílunk meg arra, hogy hasonlítsunk arra, akinek jelenlétében elmélkedünk. A bölcsesség könyvének ebben a részletében, mint a könyv jelentős részében, Salamon király elmélkedik. Ennek azonban nincs történeti jelentősége, legfeljebb irodalmi. Érthetővé teszi, hogy a király imádságában a nép tapasztalata, Izrael vándorútjának emlékezete szólal meg. Egy vezetőhöz illenék, hogy kizárólag saját népének szemével, saját érdekei szerint tekintsen a világ eseményeire. De Salamon Istenhez beszél, Isten jelenlétén, Isten kíméletes gondoskodásán elmélkedik. El kell ismernünk, hogy egyes ószövetségi történetekben erőszakkal szembesülünk. De többek között éppen ez a szöveg világosan mutatja, hogyan alakítja át az imádság, az Istennel való kapcsolat, az Isten előtti elmélkedés, a történelem eseményeinek hívő meggondolása az ember szemléletét. Salamon elmélkedése többször visszatérő fogalmakra épül. Egyik a kímélet. Ritka, szép, fontos szavunk ez. Egyszerre utal arra, hogy vannak nehézségek, vannak fájdalmas helyzetek, és arra, hogy ezeket is lehet úgy kezelni, hogy a fájdalom a legkisebb, a nehézség tűrhető legyen, és így a kapcsolat meg ne szakadjon. Aki kíméli a másikat, szereti, megbecsüli, tekintette van a szükségleteire. Van egy tartomány, amelyben nehézségnek teszi ki, de nem feszíti túl a húrt. Másik ilyen fogalom az igazságosság. Salamon szavaiban az igazságosság alapja figyelemre méltó. Ez egyfelől az a tény, hogy Isten mindenkinek gondját viseli, vagyis mindenkire tekintettel van, nem felejt el senkit. A történeti összefüggés és emlékezet szerint Isten tekintettel volt az ígéret földjének korábbi lakosaira, és az ígéret földjét elfoglaló Izraelre is. Mindenki élni akar. A bölcsesség könyvének tényleges keletkezési ideje szerint a Krisztus előtti második század végén az éppen igen kicsiny, de önazonosságát kereső zsidó népre is tekintettel van az Isten. Nem felejti el megóvni kicsiny, de hűséges népét a nagyok gyűrűjében, hatalmi harcaiban. Az igazságosság alapja másfelől Isten hatalma. Isten nem sieti el, mert meg tudja tenni, amikor eljön az ideje. Amíg pedig eljön az ideje, tenni kell a jót, illetve el kell utasítani a rosszat, jól kell használni az időt. Az evangéliumban Jézus példabeszédet mond, amelynek főszereplőjében Istenre ismerhetünk. Mint a kíméletes úr, a gazda bölcsen vár, hogy elváljon a búza meg a konkoly, és vigyáz mindarra, ami jó. Jézus is elmélkedett és imádkozott, és így fogadta el az életet a halálban, a termékenységet mindazokban, akikért életét adta.
Martus Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 16. vasárnapra Isten kíméletes és igazságos címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.